Kedves hölgyek és urak, a deepfake-ről fogunk beszélgetni már megint, de úgy, hogy az autentikussal való kapcsolatunk vizsgálatával fogjuk elkezdeni, avagy hogyan változott meg az eredetihez, az unikálishoz fűződő viszonyunk, és akkor így jön majd szóba Michelangelo, Mozart és az új bizalom fogalma is, ami dr. Roványi Mártontól, a műgond hermeneutikai kör alapítójától származik kb. 2 perccel ezelőttről. Köszönöm, Marci, hogy itt vagy, szervusz.
Én is köszönöm, örülök, hogy itt lehetek, Viktor.
Azért is lenne jó erről a deepfake dologról, meg a hamisításról egy picit árnyaltabban beszélni, mert azt nem hiszem, hogy a hamisításra való hajlam, az most kezdődik az embereknél. Szóval nem az AI és nem a deepfake hozta ezt el. És engem az érdekel, hogy hogyan lehet picit a deepfake-et kevésbé démonizálni. Tehát, hogy most van egyfajta reakciónk a deepfake-re, most az AI-tól nagyon sokan félnek, oké, ezen túl vagyunk, az első sokkon túl vagyunk, talán a másodikon is, és érdekel az, hogy egyébként ezt hogy lehet jól feldolgozni. Tehát ez az új bizalom, ez azért tetszik, mert a kritikus gondolkodásra hivatkoztunk mindig, de hogy a kritikus gondolkodásunk az hogy fog majd alakulni a következő években, azt hiszem, hogy annak köze van az új bizalomhoz is.
Egyetértek, igen, szóval én azért használnám ezt az új bizalom kifejezést, nem szokott ilyen szembe jönni velünk, mint amit a deepfake kapcsán megtapasztalunk, ez nyilvánvalóan rossz, etikailag ez kifogásolható, és borzalmas dolgok születtek belőle, tényleg sokkoló. De valóban, hogyha visszanézünk, akár csak a reneszánsz idejére, azért a hamisítás akkor is elindult egy nagyon komoly irányba, és rettegésben tartott az embereket. Van Vasarinak ez a híres, a leghíresebb festők életéről szóló könyve, és ebben rögzíti ezt a sztorit Michelangelo-ról, ahogy egy cimborájával kitalálják azt a fiatal Michelangelo és ő, hogy átverik Rómában azt a bíborost, aki nagy műgyűjtő hírében volt. Hogy az egész reneszánsz teljesen obszesz volt ezzel a gondolattal, hogy már pedig van valamilyen antik dolog, és az biztos, hogy értékesebb, mint ami kortárs lenne. Na most erre a lóra felültetve Michelangelo csinál egy antik korszobrot, nyilván egy kicsit úgy is rongálja, vagy csinálja meg ezt a kupidó ábrázolást, nem maradt ránk, de hogy úgy alakítja, hogy antikos hatása legyen, elássák a földbe, és akkor utána pedig a római bíborosnak eladják, hogy íme itt van valami, amit megtaláltunk. Aki nyilván megveszi örömében, íme új egy antik ábrázolás ennek a kupidónak, csodálatos. Majd kiderül az egész, lelepezik, és visszadobja. Pedig micsoda érték lett volna egy Michelangelo szobor a bíborosnak
hát
a
szoborparkjához,
de azt akkor mi nem tudhatta. Igen, de hogy szóval így játszottak is ezzel, már Michelangeloék is, hogy a hamisításban van valami fajta játék, vagy van valami fajta fricska is, azon túl természetesen, hogy komoly hát piaci értéke is van, mármint fekete piaci értéke egy hamisítványnak. Szóval ez egy ősi, 500 éves történet, és jóval korábban is volt már, nem csak a képzőszetben, hanem minden művészeti ágban, pénzben, stb. Csomó mindenben ismerjük ezt, hogy hogyan próbáltuk meg ezt a hamisítást véghez vinni.
Kevesebb dokumentáció van egyébként abból az időből, szóval a társadalom hogyan reagált ezekre? Hogyan reagálta le egy akkori híradás? Milyen szóbeszéd járt akkoriban? Tehát a piacon volt ugye a nagy, akkor voltak a nagy találkozások, ilyen esetekért, vagy ilyen hamisítást, tehát hogyha ezt akkor bűnnek tekintették, akkor ezért nyilvános megszégyenítés, büntetés is járhatott akár.
Most nyilván azért egy bíborossal kihúzni a gyufát, vagy bíborosnál kihúzni a gyufát, Michelangelo esetében azért kockázatos, ez tényes, főleg fiatalon, de hát elég pimasz volt. Most ettől függetlenül Michelangelo azért Michelangelo lett, szóval nem tört ketté.
Utólag.
Nem tört ketté a karrierje, annyit azért elmondhatunk, nyilván nem az a bíboros lett a legfontosabb támogatója, vagy mecénása, de az tény, hogy Michelangelo, amikor bekerül a Mediciekhez, és ők elkezdik majd mentorálni, azért ezt felfedezik, hogy amúgy valaki tud olyat csinálni, mert ugye ez a fiatal művésznek az a lázadás is, hogy rendben van itt mindenki az 1000 évvel ezelőtti szobrokat kutatja, meg azért van oda, de ha-ho, itt van a kortárs, ami egyébként bármikor tud ugyanolyat csinálni, és akkor az első nagy kérdés a hamisítás kapcsán, ami fölmerül, hogy tulajdonképpen a régiség számít, vagy pedig az esztétikai érték. És ugyanez jön elő egyébként 1871-ben, tehát egy nem annyira régi példánál, Dresdában, amikor szerveznek egy kiállítást a dresdai Madonna köré, amiről az ifjabb Holbein attribúció vitája merül föl, és előkerül annak a híres Madonnának egy másik változata, és az a kérdés, hogy Holbeiné az egyetlen, vagy pedig van egy másik is, és ennél a pontnál 1871-ben először mondják el művészettörténészek egy ilyen kiállítás végén, egy kvázi ilyen tudományos konferencia keretében, hogy ez hamis. Ez egy történeti fordulópont, mert ilyet korábban a művészettörténészek nem tesznek. De milyen szempontból hamis, miközben gyönyörű az a kép? Csak hogy nem Holbeiné, mint hogy eredetileg gondolták. Az esztétika szempontjából irreleváns a döntés, nem az volt az első, és nem az volt a korábbi, és nem Holbeinnek tulajdonítható. Ez lesz a gond. De a művészettörténészek történészek. Ez azt jelenti, hogy nekik egyetlen fontos szempont van, hogy melyik a korábbi, melyik az eredeti, melyik dokumentálható. Amúgy, hogyha szebb az, ami eddig ki volt állítva, és nem pedig a másolatnak tekintett, akkor miért ne lehetne az a megfelelő és igazi Dresdai Madonnának az ünnepelt változata?
De itt azt hiszem, a bizalom fogalma, szóval itt, mert hogyha valamit lemásoltak, és volt annak egy eredetije, és ha nem hivatkozza le, ugye majd erről is szerintem fogunk beszélni, pláne ha nem hivatkozza le, akkor valóban itt inkább arról van szó, hogy a bizalom vészel. Tehát a fogyasztó, aki befogadja azt a művet, nem fogja tudni, hogy ez pontosan kitől származik, és mivel nem gépek vagyunk, hanem emberek, ezért szeretjük emberekhez kötni a művészeti alkotást.
Így van.
Bármilyen gondolatot.
Szóval az van, hogy egy szubkultúrában, hogy fogalmazom, 15 évvel ezelőtt is rettegés volt, hogyha valaki mondjuk műkincseket gyűjtött, hogy ott eredeti-e vagy nem, vagy mondjuk ékszereket gyűjtött, és hogy a kő az valóban az a kő, amit megvett vagy nem. Szóval aki ilyenekben ártja magát, az évszázadok óta tulajdonképpen retteget attól, hogy vajon átvágták-e vagy nem. Persze vannak olyan típusú, most már ilyen vegyi vizsgálatok például képek esetében, amiben meg lehet állapítani, hogy az a festékanyag például használható volt-e már 1750 előtt vagy nem. Szóval egyre precízebben tudjuk megmondani, hogy valami lehetséges vagy nem egy festő esetében, de azért nagyon sok szempontból ez mindig ott van velünk, amikor a gyűjtő körére gondolunk. Össztársadalmi szempontból nyilvánvalóan miért fontos ez, mert amikor a múzeum elkezd egy ilyen publikus térré válni, és már nem magángyűjtemények vannak, nem privilegizált helyek vannak, hanem a köz számára megnyitják, mondjuk Magyarországon 1802 után, Széchenyi Ferencnek az alapítását követően, Magyar Nemzeti Múzeumban, oda megyünk és nézzük. És azért az az élmény, amikor bemegyünk egy múzeumba, leborulunk a kultusztárgya előtt, és azt gondoljuk, hogy húha, itt van a világ legfontosabb képe, szobra, pénzérmé, és a többi, majd kiderül róla, hogy ez hamis, akkor azért sok embernek és a társadalomnak a bizalma a múzeum intézményében, vagy a kultúráért felelős intézmény vezetőben fog tulajdonképpen megrendülni. És ugye ez Puckinak a nagy története, aki a Szépművészeti Múzeumnak az első igazgatója volt, és ugye pont egy ilyenben fog belebukni, hogy egy nagyon komoly attribúciós kérdésben rossz döntés hoz. Sokkal magasabb értéken fog megvásárolni egy festményt, mint ami ki kellett volna adni érte, egy kisebb mester festette, és amikor ez kiderül, akkor ő lemond, és aztán emiatt fog emigrálni, és a végén még öngyilkos is lesz. Na most, hogy ez összefüggésben az eredeti történettel, vagy nem, ez egy más kérdés, már az öngyilkosság, de az ő Szépművészeti Múzeumban való pozíciója ezért fog megszűnni. Tehát itt, akik mondjuk ezeken a területeken dolgoznak, azért egzisztenciális téteket visznek. És ez, mondom, társadalmi hatással is bír, de máshogy reagáltak erre, nyilván egy festmény hamis vagy nem, ez akkoriban az egész társadalmat megrázta. Ma azért nyilván nem egy festmény hamissága lesz az, ami fontos, bár nyilván, hogyha Monalizáról kiderülne, hogy hamis, akkor azért ott lenne.
Ugye most a hamis fogalmát járjuk körbe, meg a hamishoz való viszonyunkat, de itt én rátérnék rögtön a deepfake-re, mert itt nem csak műalkotásokról van szó, hanem a bennünket körülvevő világ meghamisításáról. Tehát onnantól kezdve, hogy az életünk, nem tudom mennyi a, ezt meg szoktam kérdezni, mennyi a képernyőidőd, Marci, de az életünk 20-30%-át biztos, hogy az online térben töltjük, valaki még többet is, valakinek 10-12 óra a napi képernyő. De ez egyet jelent, azt az időt, amit egyébként a világban töltünk, annak ezt a részét az online térbe helyezzük át. Akkor nagyon fontos az, hogy mit látunk és mit fogadunk be, hogy mit hallunk. Szóval itt a valósághoz való viszonyunkról van szó, és én azt keresem, hogy a világtörténelemben, vagy a kultúrtörténelemben volt-e hasonló, hogy egyszerűen a valósághoz való viszonyunk kérdőjeleződött meg?
Hát megint kiragadott példákat tudok mondani, mert azért ennyire az össztársadalmat átható mediális fordulat, hát nem tudom, nyilván a könyvnyomtatáskor is van egy ilyen mediális fordulat, akkor, amikor áttérnek mondjuk a papírusról a pergamerre, az is egy olyan grafikai hordozó, ahol így nagyon masszívan meg kell gondolni a dolgokat, és hát kérdés persze, hogy akkor ez mit hoz, vagy mifelé megyünk el, de ugye az, hogy az információinknak a befolyásolása, vagy befolyásolhatósága, ez ugye kell a globalizáció. Na most ez egy abszolút modern jelenség, tehát a sajtónak ez a 19. századi úttörése nyilván hasonlítható ehhez, de azért az van, hogyha valami történik Kambodzsában, azt nem fogom tudni ellenőrizni egészen addig, amíg az a típusú új média meg nem jelenik, amelyben mi magunk is élünk. Tehát amikor már láthatom és prompt tudhatom, mi van most az Egyesült Államokban, Kamcsatkában, tudom is én bárhol, na az lesz az a pont, amikor elkezd egyáltalán érdekelni ez az egész, és az ellenőrizhetősége is. És ezt tudjuk jól, hogy ez a hadiparban, vagy a háborús helyzetekben ugyanúgy jelentős, mint a magánéleti helyzetekben, szóval nagyon sok felé visz el az életünkben. Én nem tudom, hogy ekkora és minden embert ilyen mértékben érintő hatással találkoztunk-e már, szerintem nem, de ez nem változtat azon, hogyha egy mikrotársadalomnak, vagy akár akár egyetlen embernek is van egy ilyen megrendülése valamilyen intézményes információ forrás felé, akkor nem kell ugyanezt megcsinálnia. Tehát most az van, hogy globális szinten kell lejátszanunk azt, amit korábban mikrotársadalmi szinten játszottak le, hogy újból meg kell keresni a biztosítékokat, újból össze kell más módon fonni a társadalomnak a szövetét, és újból ki kell alakítani egy másodlagos, vagy egy harmadlagos bizalmat a saját pszichés, nem tudom, történetünkben is. Tehát szerintem ez a feladat, ami ránk vár a deepfake kapcsán. És én ennek kapcsán gondolom azt, hogy tulajdonképpen egyrészt tehát két lehetőség van. Az egyik az az, hogy emigrálunk, és azt mondjuk, hogy oké, ha ilyen ez a világ, akkor nem kapcsolom be a képernyőt, és nem fogok el, hanem visszajön mondjuk a nyomtatott sajtó, bár ott is lehet nyilván a deepfake-kel dolgozni már, nem tudom. Az is elképzelhető, hogy valamilyen módon visszavonulok ennek az információ áradatnak, és nem veszek róla tudomást, de ezek nem reálisak. Tehát pont akkor, amikor egy embernek a képernyő ideje akár 10-12 óra is lehet, hogy mondod, akkor ennek az egy kicsi az esélye. Szerintem valószínűbb az, hogy kvázi ilyen digitális rendőrség, vagy a digitális biztonságteremtő, nem tudom, ajánlat fog megjelenni a piacon, hogy ez gyakorlatilag a fact-check, tehát elkezdem leellenőrizni azt, hogy mi igaz, mi nem, és tulajdonképpen azért fogunk fizetni már, hogy olyan lapokat olvassunk, vagy olyan videókat láthassunk, ahol ez le van ellenőrizve. De ha ez nem történik meg, akkor meg szerintem ezzel párhuzamosan, ami biztosan végbe kell, hogy menjen, ez az adaptálódás. Szóval, hogy fogyasztok médiumokat, elkezdek kapcsolódni beszélgetésekhez, podcastekhez, nem tudom, stb. De mindig az a kritikai mozzanat bennem van, hogy oké, és akkor ez vagy valóság, vagy nem, vagy a Matrix, vagy nem. Szóval ez a kettős tudat kialakul, és ennek kell egy valamilyen típusú új bizalom régyében átformálódnia bennünk, például a személyes kapcsolódásokban. Tehát fel fog értékelni szerintem a személyes kapcsolatainkat.
Ugyanazt mondod egyébként, ez az utolsó gondolatod, de amit én mondtam két héttel ezelőtt ebben az adásban, én sokat gondolkodom azon, hogy megtörik a bizalmunk a világ felé, meg az online tér felé, egyszerűen fel fogja értékelni a fizikai kapcsolódást. Azt, így hogy van. Elmenjünk, azt, hogyha tartalmat akarunk fogyasztani, akkor bizony menjünk oda, és azt a két embert ne a képernyőn, ne egy podcastbe hallgassuk meg, hanem menjünk oda élőben.
Pontosan, tehát most igazából csak abban bízhatunk, hogy te meg én élő emberek vagyunk, és igen, tényleg
még az egész is ebben
a hallgatók, hát bízhatnak, de az már nem biztos. Szóval ők igen, már nem tudhatják, hogy az egész deepfake. Viszont mi ketten tudhatjuk, hogy mi van itt. És hogy ez valójában szerintem erő, meg hogy ugye mit fog fölértékelni, megint a személyes kapcsolódás, de hogy ez tulajdonképpen egy ősi technika, és ehhez visszatérni azért nem akkora truváj. Igazából aha, ez olyan, mint egy tükör, hogy bármi, amit meghozunk ebben a webes valóságban, azért az egy mintha világ, és nem a technikai értelemben, hiszen ez közvetíteni is tudja a valóságot, ez tök jó, de hogy amúgy belépünk ebbe a saját személyes kapcsolatainkon kívüli térbe. És innentől kezdve, ez tükör arra, hogy mit csináltunk az elmúlt 50-60-70 évben, és nem technokritikát akarok megfogalmazni alapvetően, de mégis abból a szempontból van benne igazság, hogy egyszerűen a realitás az az, hogy én itt vele tudok beszélgetni, és valahol abban van egy Isten kísértés, ha szabad így fogalmaznom, hogy én Amerikában wow, ugyanezt megcsinálom. Jó, szóval ez egy olyan dolog, mint a repülő, mint nem tudom, ki lehet próbálni, de a repülőre is zuhanhat. Az internetet be lehet kapcsolni, és zoomon keresztül tudok veled beszélgetni, de attól függetlenül ott valami olyasmit lépek meg, ami egyébként nem megléphető. Szóval, mint hogyha túl terjeszkedtünk volna a saját korlátainkon, aha, és egy kicsit szerényebben vissza kell lépnünk a valósághoz. Vagy hát kockáztatunk, szóval meg lehet csinálni a további deepfake gyanús helyzeteket is, csak van benne kockázat. Wow. Ezt kell tudomásul venni.
A művészetnek és a kultúrának lehet-e köze az ehhez kapcsolódó viszonyunkhoz, tehát a valósághoz kapcsolódó viszonyunk, mi a felelőssége? És ezt most azért teszem föl így jelen időben, mert hogyha visszamegyünk az időben, az 1500-as években, akkor ott tetten lehetett érni, hogy a kultúra és a művészet az miben segítette az embereket a valósághoz való viszonyban.
Hát a reneszánsz idején, mondjuk a Cinquecento, amit említesz, az ugye azt csinálja meg, hogy persze mindenki figyel az antikvitásra, a humanizmus egyében hasonlók, de azért a sztárok, Raffaello, Donatello, vagy akár Michelangelo, vagy tudom én, akárkit megemlítettünk, szóval ezek a figurák, ezek kortársak voltak, és ünnepeltek voltak, tehát ekkoriban ezek a sztár mesteremberek, ezek készítették még az antik témájú kérdések kapcsán is a saját műveiket. Tehát valójában igenis átformálták. Tehát miközben az antikvitásra figyelt mindenki, tematikai szempontból a kialakítási stílus összetévezhetetlenül reneszánsz volt. Tehát valójában teljes mértékben párhuzamba tudták hozni azt, ami a régi és a jelenkori valóság. És szerintem ennek a réginek és az újnak a viszonyát tudja egyrészt kiegyensúlyozni a mindenkori kultúra, vagy a művészet, de ez mire van szükség, hogy figyeljünk a kortársra. Tehát a kortárs művészetet nem azért kell csak nézni, mert trendik akarunk lenni, hanem mert ez fogja a viszonyunkat bizonyos értelemben befolyásolni a régihez képest. Önmagunk megértése a kortáson keresztül tud a leginkább kijönni, na nyilván a minőségi kortárs alatt, mert azért rengeteg a bullshit,
persze,
könyvben, zenében, mindenben, de a minőségi kortárs az nagyon erős. És akkor itt hoznám be azt a példát, hogy augusztusban volt egy nagyon nagy dobása a debreceni Modem igazgatójának, Vizi Kató ugyanis elhozta nagyjából Los Angeles után, vagy New York után elsőként Magyarországra Refik Anadolnak az egyik műalkotását. Refik Anadolra érdemes rákeresni egyébként, akár az Instáját bekövetni, akár más csinálni. Szóval Refik Anadol az, aki a 2010-es évek legelejétől kezdve a Google felkérésére foglalkozik AI-jal művészként, és olyan műalkotásokat hoz mostanában, amelyek az AI által gyűjtött adatok és az AI által feldolgozott adatok jegyében kezd el, ugye ennek a konkrét kiállított műtárnak Rumi Álma volt a címe, és egy nagyon különleges koncepcióval, az AI közreműködésével olyan vizuális anyagot, mint egy kis filmet, úgy tudnám egyszer lefordítani, mutatott be, ami mint egy 4-6 perces kisfilm volt, és döbbenetes erejű vizuális hatást tudott létrehozni, ráadásul a kultúránk és a történelmünk szövetét feldolgozva saját önálló alkotásként is hozta létre. Na most ez, amikor Refik Anadol lába előtt hever a fél kortárs képzőszeti világ, akkor azt jósolja, hogy itt nem csak egy trend van, hanem hogy az AI-jal való együttműködés is kialakul. És szerintem, ha okos, már pedig okos a művészet vagy a kultúra, akkor elkezd majd ezzel szintén kapcsolatot teremteni. Szóval, hogy hogyan tudok én és a mesterséges intelligencia találkozni, anélkül egyszerűen csak ez egy ChatGPT-be beírt szövegnek a megválaszolása lenne. Hogyan fog tudni én belenézni abba a tükörbe, hogy íme az én alkotásom, mert a mesterséges intelligenciát te, meg én, meg mindannyian alkottuk meg. Mit alkottunk mi meg? És hogy mire képes az ember, ha ezt fogja tulajdonképpen tükrözni megint felénk a művészet ezen a ponton, akkor igenis elsőként fog tudni akár etikai kérdésekhez is elvezetni, hogy figyelj, te alkottad, mit alkotsz még? Mi az, ami még te vagy, és hol van a te határod, meg hol van a jövőnek a határa? Szerintem ezek nagyon fontos kérdések, amelyeket például művészeten keresztül feltehetünk.
Ez egy nagyon kifinomult érzékre val, hogyha egy ember meg tudja különböztetni azt, hogy az AI vagy az ember hozta el létre azt a művet. Tehát, hogy itt nagyon-nagyon vékony küszöbök vannak, és hogyha ez fog fejlődni, tehát ha ez lesz az eredménye, akkor megérte. De folytassuk innen a beszélgetést, mit szólsz?
Benne vagyok.
Megyünk tovább dr. Hoványi Mártonnal, a Műgond alapítójával, pár perc szünet után maradjatok még.